A nyílt vád egészen más, és egy katona könnyen szembe tud nézni vele, fel van háborodva, és van lehetőség arra, hogy harcoljon a maga igazságáért. De ez a másik, ez a suttogó adjárat meg fogja törni. Mindkettőjüket tönkre fogja tenni, így hát látja Sir Henry, ki kell deríteni az igazságot. Van valami elképzelése arról, kérdezte Sir Henry, hogy miért éppen az ő házukban kellett azt a holttestet megtalálni? Bizonyára van erre valami magyarázata, van valami összefüggés? Természetesen. A lányt itt utoljára körülbelül 20 perccel 11 óra előtt látták. Az orvosi szakvélemény szerint éjfélkor halott volt. A Gussington körülbelül 20 mérföld távolságra van innen, ebből 16 mérföld addig, amíg nem kell letérni a főútról, kitűnő autóút. Egy jó kocsinak fél óra sem kell hozzá. Gyakorlatilag minden kocsi bírja a 35-ös átlagot. De hogy miért ölné meg a lányt valaki itt és vinné el a hulláját Gussingtonba, vagy vinné el Gussingtonba és folytaná meg ott, ezt nem tudom. Természetesen nem tudja, mert nem így történt. Úgy érti, hogy a fickó, aki elvitte a lányt autózni, megfojtotta, és azután elhatározta, hogy bedobja a környéken az első alkalmasnak látszó házba. Semmi ilyesmit nem hiszek. Azt hiszem, minden nagyon gondosan ki volt előre tervelve. Csak valahol hiba csúszott a számításba. Sir Henry elbámult. Miért nem sikerült a végrehajtás? Marple kisasszony bocsánat kérően válaszolt. Történnek ilyen furcsa dolgok, nem de? Ha azt mondanám, hogy ez a bizonyos terv azért nem sikerült, mert az emberi természet sokkal sebezhetőbb és érzékenyebb, mint azt bárki gondolná. Ostobaságnak hangzana, ugye? De ez az, amit én hiszek, és félbeszakította a saját mondatát. Itt jön Bentley-né. Bentley-né Adelaide Jefferson társaságában volt, odajött Sir Henryhez és felkiáltott. Maga itt, a legnagyobb mértékben, melegen megszorította az asszony mindkét kezét. El sem tudom magának mondani, mennyire bánt az egész ügy ezredesné. Bentley gépiesen tiltakozott. Ne nevezzen ezredesnének, és folytatta. Arthur nincs itt. Nagyon a szívére veszi a dolgot. Marple kisasszony és én jöttünk ide szimatolni. Ismeri Jeffersonnét? Igen, természetesen. Kezet fogtak. Találkozott már az apósommal, kérdezte Adelaide Jefferson. Igen. Örülök. Nagyon aggódtunk miatta. Borzalmas sok volt. Menjünk ki a teraszra, ígyunk valamit, és beszéljük meg az esetet, javasolta Bentley-né. Mind a négyen kimentek és csatlakoztak Mark Gaskellhez, aki magányosan üldögélt a terasz túlsó végén. Néhány közömbös megjegyzés és az italok felszolgása után Bentley-né szokott azonnali tetvágyával fejest ugrott a témába. Ugye beszélhetünk róla, kérdezte. Úgy értem, hogy valamennyien régi barátok vagyunk, kivéve Marple kisasszonyt, ő pedig mindent tud a bűnözésről, és segíteni akar. Mark Gaskell kissé meglepetten nézett Marple kisasszonyra. Ön detektív regényeket ír? Kérdezte kételkedve. A leglehetetlenebb emberek írnak detektív regényeket, ezt tudta. És Marple kisasszony divatja múlt öreg lányos ruhájában egész különösen lehetetlen embernek látszott. De hogy nem vagyok én ahhoz elég okos. Jane csodálatos, mondta Bentley-né türelmetlenül. Most nem tudom elmagyarázni, de az Eddie, szeretnék mindent megtudni. Tulajdonképpen milyen volt ez a lány? Hát, Adelaide Jefferson szünetet tartott, Markra pillantott, és félig elnevette magát. Olyan rámenős vagy, Dolly. Szeretted? Természetesen nem szerettem. Hát milyen volt tulajdonképpen? Bentley-né most Gaskellnak tette fel a kérdést. Mark nyíltan felelt. Lehet, hogy ösztönös, lehet, hogy dörzsölt. Az biztos, hogy értett a mesterségéhez. Jól belakasztotta a karmai Jeffbe. Mindketten Jeffnek nevezték az apósukat. Sir Henry rosszalóan pillantott Markra. Tapintatlan fickó, gondolta. Nem kellene ilyen szókimondónak lennie. Sohasem kedvelte különösebben Mark Gaskellt. Ebben az emberben van vonzó erő, de megbízhatatlan, túl sokat beszél, időnként felvág, nem szabad benne teljes mértékig megbízni, ez volt Sir Henry véleménye. Néha szerette volna tudni, osztja Conway ezt a véleményét. Semmit sem tudtak ellene tenni, kérdezte Bentriné. Talán, ha idejében észrevesszük, válaszolt Mark szárazon. Adelaide-ra pillantott, és az asszony kissé elpirult. Pillantásában szemrehányás volt. Marknak az a véleménye, hogy nekem látnom kellett volna, mivé fajulnak a dolgok. Túl sokat hagytad az öreg fiút egyedül, Eddie. Teniszórák és a többi. Nekem is szükségem van egy kis mozgásra. Eddie hangja a bocsánatkérő volt. De nem is álmodtam. Nem, mondta Mark. Erről egyikünk sem álmodott. Jeff mindig okos, tiszta fejű öreg fiú volt. Marple kisasszony is beleszólt a beszélgetésbe. A férfiak, mondta avval a vénlányos szigorral, amely a másik nemet, mint valami vadállatfajtát emlegeti, gyakran nem olyan tiszta fejűek, mint amilyennek látszanak. Mondhatom, igaza van, mondta Mark. Sajnos mi nem tudtuk ezt, Marple kisasszony. Csodálkoztunk, hogy mit eszik az öreg fiú ezen a jelentéktelen, ostoba kis fruskán. De örültünk, hogy szórakozik és jól érzi magát. Azt gondoltuk, hogy a lány teljesen ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. Már kitekertem volna a nyakát. Mark, szólta Eddie. Igazán vigyázhatnál arra, hogy miket beszélsz. Mark kedvesen vigyorgott. Azt hiszem, okosabb lenne. Máskülönben még azt fogják gondolni, hogy valóban kitekertem a nyakát. De hát feltételezem, hogy úgyis gyanúsítanak. Ha valakinek érdekébe állt a lány halála, az Eddie és én voltunk. Mark, kiáltotta Jeffersonné félig nevete, félig dühösen. Igazán ne beszélj ilyeneket. Jól van, végítette Mark Gasztra. De szeretem kimondani, ami a szívemen van. 50 000 fontot akart tisztelt aposunk erre a sületlen féleszű kis ringyóra adni. Mark, ne beszélj így, az a lány halott. Igen, halott szegény kis ördög. És végeredményben miért ne használta volna fel a fegyvereket, amelyekkel a természet felruházta? Ki vagyok én, hogy elítéljem? Magam is sok rohadt dolgot tettem az életemben. Nem mondjuk csak ki, rabinak joga volt hálót szövegetni, és mi voltunk ostobák, hogy nem vettük észre idejébe a kis játékait. Mit szóltak, amikor Conway elmondta maguknak, hogy örökbe akarják fogadni a lányt? Kérdezte Sir Harry. Mark széttárta a kezeit. Mit mondhattunk volna? Eddie, aki mindig csodálatos kis hölgy, remekül megőrizte önuralmát. Bátor képet vágott hozzá. Megpróbáltam követni a példáját. Én cirkusz csináltam volna, mondta Bentriné. Őszintén szólva, semmi jogunk nem volt ahhoz, hogy cirkuszt csináljunk. Jeff pénzéről volt szó, nem vagyunk vérrokonai. Átkozott, túl jó volt hozzánk mindig. Nem tettünk mást, mint hogy lenyeljük a békát. De a kis rabit nem szerettük, tűzte hozzá elgondolkodva. Ha legalább másfajta lány lett volna, mondta Adelaide Jefferson. Jeffnek két keresztgyereke van. Ha azok közül választja valamelyiket, azt megértettük volna. Kis szemrehányással folytatta. Mindig úgy látszott, hogy Jeff nagyon szereti Petert. Azán mondta Bentriné. Mindig tudtam, hogy Peter az első férjed gyereke, de teljesen megfeledkeztem róla. Mindig úgy gondoltam rá, mint Conway Jefferson unokájára. Én is, mondta Adelaide. A hangjában megcsendült valami, amitől Marple kisasszony odafordult és ránézett. Josie az oka mindennek, mondta Mark. Ő hozta ide a lányt. Csak nem gondolod, hogy szándékos volt, kérdezte Adelaide, hiszen te mindig annyira kedvelted Josie-t. Igen, kedveltem, jó pofának tartottam. Tiszta véletlen volt, hogy idehozta. Josie-nek jó feje van, kedves. Igen, de nem láthatta előre. Nem, valóban nem láthatta előre, mondta Mark. Ezt elismerem. Nem komolyan vádolom avval, hogy ő tervelte ki az egészet, de pillanatnyi kétségem sincs, hogy jóval előttünk látta, honnan fúj a szél, és mélységesen hallgatott róla. Azt hiszem, ezt nem vehetjük tőle az okon, sóhajtott Adelaide. Senkitől se vehetünk semmit sem zokon, mondta Mark. Nagyon csinos volt, Trabikin? Kérdezte Bentriné. Meg rábámult. Azt hittem, látta. Igen, láttam, vágta rá Bentriné gyorsan, láttam a hulláját, de hiszen tudja, hogy megfojtották, és nem lehetett megállapítani. Összeborzongott. Mark elgondolkozva mondta. Nem hiszem, hogy igazán csinos lett volna. Kikészítés nélkül biztos, hogy nem. Vékony mennyétszerű arcocska, kis áll, befelé álló fogak, jellegtelen orr. Kifejezetten visszataszító lehetett, mondta Bentriné. Nem, az nem volt. Mint mondtam, megfelelő kozmetikával sikerült egész csinosnak látszania. Nem gondolod, Eddie? Igen, olyan csokoládéreklám, rózsaszín fehér színekben, szép kék szeme volt. Igen, az ártatlan bébi pillantás és a feketére kent szempilla kiemelte a szemkékségét. A haja persze szőkített volt. Ha elgondolkodom rajta, színekben, bár mesterséges színekben, volt benne valami távoli hasonlóság a Rosamundhoz, tudja, a feleségemhez. Merem állítani, hogy ez keltette fel iránta az öreg figyelmét, sóhajtott. Undok dolog az egész. Az a szörnyű, hogy Eddie és én akaratunk ellenére örülünk, hogy ez a lány meghalt. Elárította a sogornője tiltakozását. Nincsenek értelme, Eddie. Tudom, hogy mit érzel, én ugyanazt érzem. És nem fogok színlelni. De egyúttal végtelenül aggódom Jeffért. Az egész ügyel kapcsolatban. Borzasztóan lesújtotta. Én elhallgatott, és az ajtóra bámult, amely a hallból a teraszra vezetett. Nézd csak, ki van itt? Micsoda komiszasszony vagy, Eddie? Jeffersonné hátranézett, felkiáltott, és kissé elpirulva felállt. Gyorsan végigment a teraszon egy magas, keskeny, barnarcú férfi felé, aki bizonytalanul nézegetett körül. Nem Hugo McLean ez? Kérdezte Bentriné. De Hugo McLean, más néven William Dubbin, mondta Gaskell. Nagyon hűséges természetű, ugye? Mormolta a Bentriné. Kutyahűség, mondta Mark. Eddinek csak füttyentenie kell, és Hugo ide nyargal a világ legtávolabb sarkából is. Mindig abban reménykedik, hogy egy napon Eddie mégiscsak feleségül megy hozzá. Állítom, hogy így is lesz. Marple kisasszony ragyogva nézett utánuk. Értem. Szerelem? A legdivatja múltabb fajtából, felelt Mark. Évek óta tart. Eddie ilyenfajta asszony, elgondolkodva fűzte hozzá. Gondolom, Eddie telefonált neki ma reggel, nem mesélt el nekem. Edwards diszkréten jött végig a teraszon, és megállt Mark mellett. Elnézést, uram, Jefferson úr kéri, menjen fel hozzá. Jövök. Mark felugrott, bólintott a többieknek. Viszont látása később, és elment. Sir Henry Marple kisasszonyhoz hajolt. Na, mi a véleménye azokról, akiknek a bünténből a legtöbb hasznuk van? Marple kisasszony elgondolkozva nézte Adelaide Jeffersont, aki kicsit távolabb állt, és régi barátjával beszélgetett. Az hiszem, Jeffersonné igen jó anya. Valóban az, mondta Bentriné. Egyszerűen imádja Petert. Az a fajta asszony, mondta Marple kisasszony, akit mindenki kedvel. Az a fajta asszony, aki annyiszor megy férjhez, hányszor akar. Nem azt értem ezen, hogy szexbomba, ez teljesen más. Értem, hogy mit akar mondani, mondta Sir Henry. Mindketten azt akarják mondani, jegyezte meg Bentriné, hogy Eddie figyelmesen tud hallgatni, ha más beszél. Sir Henry nevetett. És Mark Gaskell kérdezte. Az, mondta a Marple kisasszony, egy minden hájjal megkent fickó. Falusi hasonlatot kérek. Cargill úr, az építőmester, mindig rábeszélte az embereket, hogy olyan dolgokat csináltassanak a házukba, ami eszük ágába sem volt. És milyen drágán számította fel. De mindig elfogadhatóan meg tudta indokolni a felszámított költségeket. Dörzsölt fickó. Pénzért házasodott, Mint hallottam, Gaskell is ezt tette. Maga nem kedveli. De igen. Éppen úgy, mint a legtöbb nő. De engem nem tudna levenni a lábamról, noha nagyon vonzó férfi, azt hiszem. De talán egy kicsit könnyelmű, hogy olyan sokat beszél. Könnyelmű, ez a helyes kifejezés, mondta Sir Henry. Már bajba kerül, ha nem vigyáz. Maga sötéthajú, fehér tenisznadrágos fiatalember jött fel a terasz lépcsőin, és egy pillanatra megállt. Adelaide Jeffersont és Hugo McLean-t figyelve. Ez pedig, mondta Sir Henry előzékenyen, X, akit szintén érdekelt félnek tekinthetünk. Ő a hivatásos táncos és tenisztréner, Rabbi Keane partnere. Raymond Starr. Márpa kisasszony érdeklődve nézte a fiatalembert. Nagyon jó képű, ugye? Kérdezte, azt hiszem. Ne legyen lehetetlen, Sir Henry, mondta Bentriné. Semmi, azt hiszem, jó képű fiú ez. Mint a Jeffersonné említette volna, hogy teniszleckéket vesz, mormolta Marple kisasszony. Célzol erre valamire, Jane, vagy nem? Marple kisasszonynak nem volt ideje, hogy erre a nekiszegezett kérdésre feleljen. A kis Peter Carmody szaladt át a teraszon, és oda ment hozzájuk. Egyenesen Sir Henryhez fordult. Ugye ön is detektív? Látta, amikor a főfelügyelővel beszélgetett. Ugye az a kövér, az a főfelügyelő? Úgy van, kisfiam. És valaki azt mondta nekem, hogy ön egy szörnyű, tekintélyes detektív Londonból, a Scotland Yard főnöke, vagy ilyesmi. A Scotland Yard főnöke a könyvekben általában valami tökfej, ugye? Nem, manapság már nem. Divatja múlt dolog a rendőrséget kicsúfolni. Ön tudja már, hogy kikövette el a gyilkosságot? Még nem tudom. Te nagyon élvezed ezt, Péter? Kérdezte Bentriné. Hát, eléggé. Mégis egy kis változatosság, nem? Vadásztam nyomokra, de nem volt szerencsém. Egy emléktárgyam azért mégis van. Szeretnék megnézni? Képzeljék, anyu azt akarta, hogy dobjam el. Azt hiszem, néha nagyon nehéz a szülőkkel. Peter kis gyufadobozt húzott elő a zsebéből, kinyitotta és megmutatta. Értékes tartalmát. Látják? Köröm. A halott lány körme. Rá fogom írni a dobozra. Meggyilkolt nő körme. És magammal viszem az iskolába. Jó emlék, nem gondolják? Honnan szerezted? Kérdezte Marple kisasszony. Tulajdonképpen véletlen szerencse folytán. Mert persze akkor nem tudtam, hogy Rabit meg fogják gyilkolni. Tegnap este vacsora előtt történt. Rabi körme beszakadt. Beleakadt Josie sájába. Anyu levágta neki, és megkért, hogy a levágott darabot dobjam bele a papírkosárba. Akartam is, de véletlenül a zsebembe dugtam. Ma reggel eszembe jutott, megnéztem, hogy megvan-e még. Megvolt, és így most van egy emlékem. Undorító, mondta Bentriné. Gondolja? Kérdezte Peter udvariasan. Van más emléktárgyad is? Kérdezte Sir Henry. Nem tudom. Van valamim, ami esetleg azzá válhat. Magyarázd meg, mire gondolsz. Peter elgondolkozva nézett Sir Henryre, azután kihúzott a zsebéből egy borítékot. A belsejéből előrángatott valami barna madzagszerűséget. Egy darabka annak a bátlatnak cipőzsinórjából, magyarázta. Láttam a cipőjét ma reggel az ajtó előtt, és levágtam egy darabot arra az milyen esetre? Természetesen arra az esetre, ha ő lenne a gyilkos. Ő volt az utolsó, aki a lányt látta, és tudja, ez mindig szörnyen gyanús. Nem gondolják, hogy már vacsora idő van, pokolian éhes vagyok. Teje és vacsora között mindig olyan borzasztó hosszú az idő. Nincs csak Hugo bácsi. Nem is tudtam, hogy anyu meghívta ide. Azt hiszem, üzent érte. Mindig így csinál, ha zűrben van. És itt jön Josie. Szia, Josie! Josephine Turner végigjött a teraszon, megállt, és eléggé megdöbbentnek látszott, hogy ott találja Bentrinét és Marple kisasszonyt. Bentriné barátságosan üdvözölte. Jó estét, Turner kisasszony. Átjöttünk egy kicsit detektíveskedni. Josie óvatosan pillantott körül, lealkította hangját. Szörnyű az egész. Még senki sem tudja. Úgy értem, hogy még nem volt benne a lapokban, azt hiszem mindenki meg fog rohanni kérdésekkel, és ez borzasztó. Nem is tudom, hogy mit kellene mondanom. Szinte könyörgen nézett Mápra kisasszonyra, aki megértően mondta. Igen. Attól tartok, hogy nagyon kínos lesz a helyzet a maga számára. Josie hálásan fogadta az együttérzést. Tudja, Prescott úr azt mondta nekem, hogy ne beszéljek róla. Ez rendben is van, de biztos, hogy mindenki kérdezni fog, és hát nem lehet megsérteni az embereket, nem? De Prescott úr azt mondta, reméli, el fogom tudni látni a munkámat ugyanúgy, mint eddig. De nem volt valami barátságos, ezért természetesen minden tőlem telhetőt el akarok követni. És igazán nem látom be, miért kellene az egészét engem felelőssé tenni. Megenged egy nyílt kérdést? Kérdezte Sir Henry. Kérdezzem bármit, amit csak akar, mondta Josie nem egészen őszintén. Volt valami kellemetlenség ön és Gaskell, illetve Jeffersonné között ebben az ügyben? A gyilkosságra gondol? Nem. Nem a gyilkosságra gondolok. Josie az ujjait csavargatta. Elég kedvetlenül válaszolt. Hát, volt is, meg nem is. Egyikük sem szólt semmit, de azt hiszem engem hibáztatnak azért, hogy Jefferson úr ennyire megszerette Rabbit. Pedig ugye, én nem tehetek róla. Ilyesmi megtörténhet, de én soha egy pillanatig sem álmodtam arról, hogy ilyesmi történne. Én egészen meg voltam hökkenve, a szavai nyíltan és őszintén csengtek. Ebben biztos vagyok, mondta Sir Henry barátságosan, de amikor mégis megtörtént. Josie felemelte a fejét. No igen. Szerencse volt, nem? Mindenkinek joga van ahhoz, hogy néha szerencséje legyen. Egy kicsit kihívóan, fürkészően nézett egyikről a másikra, azután átment a teraszon be a szállodába. Peter határozottan jelentette ki. Nem hiszem, hogy Josie tette volna. Érdekes ez a körömdarab, mormolta Marple kisasszony. Tudja, piszkál engem, hogy mivel magyarázzam meg a körmeit. A körmeit? Kérdezte Sir Henry. A halott lány körmeit magyarázta Bentriné. Egész rövidek voltak, és most, hogy Jane említi, persze, hogy egy kicsit zavaró volt. Egy ilyen lánynak általában valóságos karmai vannak. De persze, ha az egyik beakad, beszakad, akkor lehetséges, hogy ugyanolyan rövidre vágja a többit is, hogy egyformák legyenek, mondta a Marple kisasszony. Vajon találtak-e körömdarabkákat a szobájában? Sir Henry kíváncsian nézett rá. Majd megkérdezem Marple felügyelőt, ha visszajön, ígérte. Honnan jön vissza, kérdezte Bentriné, csak nem ment át Gassingtonba. Nem, nem, mondta Sir Henry. Nagyon komolyan, még egy tragédia történt, egy égő autó a kőbányában. Marple kisasszony visszatartotta a lélegzetét. Volt valaki abban a kocsiban? Sajnos igen. Marple kisasszony elgondolkodva mondta. Azt hiszem, hogy az az eltűnt cserkészlány lesz. Petiance. Nem. Pamela Reeves. Sir Henry rámerett. Miért gondolja ezt? Marple kisasszony elpirult. A rádió bemondta, hogy tegnap este eltűnt hazúról. És Dunlivelben lakott, ez nincsen innen nagyon messze, és utoljára Dunbury Dowsban látták, a cserkész őrszvezető gyűlésen. Az igazán nagyon közel van ide, sőt, Dénmuton keresztül kellett volna hazamennie. Ezért azt hiszem, beleillik, nem? Úgy gondolom, hogy esetleg látott vagy hallott valamit, amit senkinek sem lett volna szabad látnia vagy hallania. Ha így van, akkor természetesen veszélyt jelentett a gyilkosra, és ártalmatlanná kellett tenni. Nem gondolják, hogy két ilyen dolognak kapcsolatban kell lennie egymással? Sir Henry kissé lehalkított hangon kérdezte. Maga azt hiszi, hogy ez egy második gyilkosság? Miért ne? Jane nyugodt, barátságos pillantással nézett a szemébe. Ha valaki egy gyilkosságot elkövetett, akkor nem valószínű, hogy egy másodiktól visszariadna, nem gondolja? Sőt, még egy harmadiktól sem. harmadiktól. Csak nem gondolja azt, hogy még egy harmadik gyilkosságot is el fognak követni. Azt hiszem, hogy lehetséges, igen. Azt hiszem, hogy nagyon valószínű. Mápró kisasszony, mondta Sir Henry, ön megijeszt engem. Azt is tudja, hogy kit fognak megölni? Van egy határozott elképzelésem, válaszolt Mápró kisasszony. Malcolm ezredes és Harper főfelügyelő összenéztek. Harper megbeszélés céljából jött át Madge pelembe. Malcolm komoran mondta. Nos, most tudjuk, hogyan állunk, vagy helyesebben, hogyan nem állunk. Hogy hogyan nem állunk, jobban kifejezi a valóságot, uram. Két halállal kell számolnunk, mondta Malcolm. Két gyilkossággal. Rabbi Kint és ezt a lányt, Pamela Reeves-t meggyilkolták. Nem sok maradt ahhoz, hogy ennek a szegény gyereknek a személyazonosságát meg lehessen állapítani, de elég. Egyik cipő nem égett el, és megállapították, hogy az övé volt. Megtaláltak egy gombot a cserkész uniformisáról. Förtelmes ügyes felügyelő úr! Igaza van, mondta Harper főfelügyelő, nagyon csendesen. Szerencsére Haydock teljesen biztos abban, hogy a kislány halott volt már, mielőtt a kocsit felgyújtották. A móda ugyan az ülésen feküdt terre vall. Valószínűleg fejbe vágták ezt a szerencsétlen gyereket. Vagy talán megfojtották. Gondolja? Vannak ilyen gyilkosok, uram. Tudom, beszéltem ennek a szegény kislánynak a szüleivel. Az anyja teljesen összeomlott. Szörnyen fájdalmas az egész ügy. Nekünk az a feladatunk, hogy megállapítsuk, összefügg-e a két gyilkosság. A főfelügyelő az ujjain számolva sorolta fel az eseményeket. Részt vett a cserkészlányok ülésén, Danbury Dawes-ban. A társai azt állítják, hogy vidám volt, teljesen olyan, mint szokott. Nem ment vissza a három barátnőjével a Manchesterbe. Azt mondta nekik, hogy bemegy Dartmouthba, a Woolworths áruházba, és majd ott száll fel a buszra, hogy hazamenjen. Ez elfogadhatóan hangzik. A Woolworths áruház Dartmouthban nagyon vonzó lehetett a félreeső tanyán lakó kislány számára, hiszen nem sok alkalma volt bemenni a városba. A Danbury Dawes-ból Dartmouthba vezető országút nagy kanyart ír le. Pamela Reeves átvágott két mezőn, egy ösvényen és egy fasoron, amely a Majestic Hotel közelébe vezet a városba. A fasor tulajdonképpen a szálloda nyugati oldala mellett van. Lehetséges tehát, hogy látott, vagy hallott valamit Rabbi Kinnel kapcsolatban, ami veszélyessé válhatott volna a gyilkos számára. Mondjuk például azt, hogy megbeszélt Rabbi Kinnel egy találkozót este 11-re. A gyilkos rájön, hogy ez az iskolás lány hallotta a beszélgetést, és elhallgattatja. Ezzel feltételezzük azt, Harper, hogy a Rabbi Kin gyilkosság előre megfontolt volt, nem spontán tett, mondta Malcolm. Azt hiszem, előre megfontolt volt, uram, helyeselte Harper, bár első pillantásra úgy látszik, mint a hirtelen erőszak, szenvedély vagy féltékenységi roham lenne az indítók. Kezdem azt hinni, hogy nem ilyen üggyel van dolgunk. Különben nem értem, hogyan hozhatnánk kapcsolatba a kislány halálával. Magának a büntény elkövetésének csak késő éjszaka lehetett volna a tanúja éjjel 11 óra körül, és mit keresett volna ilyen éjszakai órában a Majestic Hotel környékén, hiszen már 9 órakor aggódni kezdtek a szülei, hogy nem tért haza. A másik változat az, hogy a kislány a szülei és barátnői tudomása nélkül azért ment Dartmouthba, hogy valakivel találkozik, és a halála semmiféle kapcsolatban nem áll a másik gyilkossággal. Igen, uram, de ebben nem hiszek. Látja, még az öreg hölgy, Mápl kisasszony is rögtön ráhibázott, hogy itt összefüggés van. Azonnal megkérdezte, hogy a kiégett kocsiban talált holttest nem a kis cserkészlány hullája. Nagyon okos öreg hölgy. Néha nagyon okosak ezek az öreg hölgyek, ravaszok, azonnal a dolog elevenére tapintanak. Marple kisasszony ezt már nem egyszer megtette, mondta Marquette ezredes szárazon, és azon kívül itt a kocsi, uram. Ez számomra kétségtelenné teszi az összefüggést. A Majestic Hotellel. George Barnett kocsija volt. A két férfi megint összenézett. George Barnett-té? Mondta Marquette, lehetséges. Magának mi a véleménye? Harper megint módszeresen sorolta fel a különböző tényeket. Rabbi kint utoljára George Bartlett-tel látták. Azt állítja, hogy a lány felment a szobájába. Ezt bizonyítja az, hogy megtaláltuk ott a ruhát, amit előzőleg viselt. De azért mente fel a szobájába átöltözni, hogy vele menjen el. Korábban beszélték volna meg a rendezvút, mondjuk vacsora előtt, és ezt hallotta volna meg Pamela Reeves. Csak másnap reggel jelentette be a kocsi eltűnését, jegyezte meg Marquette. És akkor is teljesen határozatlan volt, úgy tett, mint aki nem tudja, hogy pontosan mikor látta utoljára. Ez lehet ravasság is, uram. Ahogy én látom, ez az úr vagy nagyon okos ember, aki úgy tesz, mint a ostoba szamár volna, vagy pedig valóban ostoba szamár. Nekünk az indítékot kell keresnünk, mondta Marquette. Bartlettnek semmiféle oka nem volt, hogy megölje Rabbi Kint. Igen, minden alkalommal itt akadunk el. Az indíték. Mint hallottam, a Brixwell-i Palais de Danse-ból kapott jelentések mind negatívok. A legteljesebb mértékben. Rabbi Kinnek nem volt állandó lovagja. Slack ezt alaposan megvizsgálta. Meg kell hagyni, hogy Slack alapos. Ez igaz, uram. Alapos a megfelelő jelző. Ha lett volna valami, amit ki lehetett volna fürkészni, ő kifürkészte volna, de nem volt semmi. Megszerezte azoknak a listáját, akikkel a lánya leggyakrabban táncolt. Mindet lenyomozta, és az ügyben érdektelennek találta. Ártalmatlan fickók, és mindegyiknek volt alibije arra az éjszakára. Alibik, mondta Harper. Pontosan ezekkel kell megküzdenünk. Marquette éresen pirantott rá. Azt hiszi? A nyomozásnak ezt a részét őre bíztam. Igen, uram. Nagyon alaposan foglalkoztam vele. Londontól is kértünk hozzá segítséget, szóval. Lehet, hogy Conway Jefferson azt hiszi, hogy Gaskell és Jeffersonné jól állnak anyagilag, de ez nem igaz. Mindketten kifejezetten rosszul állnak. Igaz ez? Igaz, uram. Az, amit Conway Jefferson mondott, helytáll. Igen, tekintélyes összeget iratott mind a fiára, mind a lányára, amikor házasságot kötöttek. Ez már jó néhány évvel ezelőtt történt. Frank Jefferson tetszelgett magának abban, hogy ért a jó befektetésekhez. Valóban nem fektetett pénzt semmiféle kifejezetten ostoba dologba, de nem volt szerencséje, és gyakran tévedett. A vagyona állandóan csökkent. Merem állítani, hogy Jefferson nénak nem volt könnyű dolga, hogy előteremtse a szükséges pénzt ahhoz, hogy a fiát jó iskolába járassa. És nem kétség.